Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 25. Zsoltárunk első versét. 25. Zsoltár első verse így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem neved senki rajtam, mert nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek.
Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük tovább a megkezdett 25. Zsoltárunknak a második, harmadik és hatodik verseit. Tehát a második, harmadik és hatodik versét énekeljük a 25. Zsoltárnak.
Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévedjem. Te ösvényidre taníts meg, el intézd menésem, és vezérelj engemet a te szent igaz igédben. Oltam az életemet, mert benned bízom, Úristen, emlékezzél jó voltodból, nagy kegyelmességedre, emlékezzél irgalmadról, mely megmarad örökre. Ifjúságom lakvédkét, kérlek, hogy meg ne említsed, sőt, nagy kegyességedet én Istenem megtekintsed, aki az Úr Isten féli, és tiszteli szívében, azt ő nagy híven vezéli, igaz ösvényeiben, nagy békességben annak, minden jó bőven adatik, és ő maradékinak gazdag örökség hagyaték.
Imádkozzunk! A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádandó szent háromság Istenünk, ahogy az ének szavaival mondtuk, azzal a reménységgel jöttünk eléd, hogy te hű vagy a te ígéreteidhez. Te gazdag örökséget akarsz nekünk adni, bőven azon felül, mint amire mi számítanánk. Nem anyagi örökség vágyával a szívében érkeztünk ide, hanem azzal, hogy te olyan lelki javakkal ajándékozol meg bennünket vasárnapról vasárnapra, amelyben most is részeltetni akarsz bennünket. Urunk, nem tudjuk, hogy mi az, ami vár ránk életünk hátralévő részében. Nem tudjuk, hogy mi az, ami vár ránk akárcsak a következő órában, amikor kilépünk a templom ajtón. De köszönjük, Urunk, hogy azzal a bizodalommal jöhetünk ide a te szent színed elé, hogy te látod a mi életünket. Te látod a mi nyomorúságunkat, vagy látod a mi örömeinket. Te valamennyiünkhöz tudsz ahhoz mérten szólni, ahogyan nekünk szükségünk van arra. Köszönjük, hogy a felkelő nap fényével egyre növekedhetett annak a vágya a szívünkben, hogy ide járuljunk eléd. Hadd kérjünk Istenünk, hogy ne jöjjünk ide hiába. Ne tekints a mi méltatlan voltunkra, bocsáss meg a mi bűneinket, amellyel beszennyezzük és megszentségtelenítjük magunkat ahhoz, hogy te szólj hozzánk. Segíts, Urunk, hogy valóban meghallhassuk a te szavadat. Hadd szóljon a te igéd valamennyiünk számára. Kérünk téged, hogy tedd készé és alkalmas-e az ige hirdetőjét, hogy bátran hirdetse a tőled kapott szavakat, és kérünk téged, hogy valamennyiünk szívében végezd el azt, hogy ne szóljon a te szavad egyikünk számára sem hiába. Hadd imádkozzunk ezen a helyen azokért, akik talán elszerettek volna jönni, de nem tudtak valami miatt eljönni. Akik ehhez a gyülekezethez tartoznak, de valami miatt most nem lehetnek itt közöttünk. Tudjuk, Urunk, hogy a te szavad az nem ismer határokat. A te szavad nincs bezárva a templom falai közé. Hadd kérjünk, hogy végezd el azt a munkát, amit bennünk elvégzel, ő bennük is. Azokban, akik akadályoztatva vannak, akik betegágyon fekszenek. Segíts meg őket is, Urunk, hogy a te igédben, a te lelked által velünk egyé válva egy gyülekezet lehessünk. Így kérünk téged, hogy áld meg a mi együttlétünket, jelenj meg közöttünk igédben és szent lelkedben, tégy méltóvá minket egyszülött fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért. Amen. Kedves gyülekezet, Istennek igéjét olvasom, ahogy az írva található János evangéliumának az első részében. János evangéliumának első részének 35-től az 51-ig terjedő verséből szól hozzánk Isten igéje. Kérem a gyülekezetet, hogy helyét elfoglalva hallgassa figyelemmel az ige felolvasását és a bizonyságtételt. Megnevezett szent helyről tehát így szól hozzánk Isten igéje. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt. Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a Messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, ekkor találkozott Fülöppel és így szólt hozzá. Kövess engem! Fülöpp pedig Bétsajdából származott, András és Péter városából. Fülöpp találkozott Nátánaéllal és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak, Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöpp így válaszolt. Jöjj és lásd meg! Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla, íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá, mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony, bizony mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint fölszállnak és leszállnak az ember fiára. És az az ige, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával szeretném köztetek hirdetni Isten igéjét, írva található Mózesnek az 5. könyvében. Mózes 5. könyvének 7. részében, annak is a 6-tól a 8-ig terjedő verseiben eképpen. Hiszen te Istenednek, az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ámen. Mit kerestek? Talán furcsa lehet ez a mondat és ez a kérdés egy olyan helyen elhangozva, amikor különféle kérdéseinkre inkább választ szeretnénk kapni az Isten házában. Valóban az ember úgy szokott elindulni egy Isten tiszteletre, és úgy indul el a templomban, hogy kérdőjelek vannak a szívében. Talán gyász szorongatja a szívét, nyomorúság, valamilyen betegség, vagy éppen valamilyen családi háborúság veszi körül, és nem igazán tudja, hogy miért van ez, hogyan kell neki ebben viselkedni, mi az Istennek a terve ezzel, vagy egyszerűen csak tanácstalan útkeresésben van, és úgy gondolja, hogy lehet, hogy a templomban talán Isten igényéből találok erre útmutatást. Tehát mikor ide jövünk a templomban, akkor kérdőjelek vannak a mi lelkünkben, és bejövünk, és Jézus nekünk szegezi azt a kérdést, hogy mit kerestek itt. Hát az emberek közt ez a mondat, mikor elhangzik, általában a bizalmatlanságnak szokott a jele lenni, hiszen ha illetéktelen területre tévedünk, akkor igen hamar ránk förmed valaki, hogy mit keres maga ott. Ugye ezzel próbálják jelezni azt, hogy ahol vagyunk, nem ott van a helyünk. Olyan helyre tévedtünk, ami nem a mi helyünk. De nem csak a rossz indulatnak, vagy nem csak a bántó szándéknak lehet ez a kérdés a jele, hanem a segítő szándéknak is, hiszen hogyha egy boltban tanácstalanul keresgetünk az üzlet polcain, akkor hamar oda fog jönni egy eladó, és meg fogja kérdezni tőlünk, hogy mit keresünk. Hogy megpróbáljon segíteni, hamarabb megtaláljuk azt, amit keresünk. Ezekben a kérdésekben, amit emberek tesznek föl embereknek, akár rossz indulattal, akár indulatosan, akár segítő szándékkal, egy valami közös, hogy aki kérdez, az nem tudja, hogy mi erre a válasz. Nem fogja tudni megmondani a bolti eladó, hogy mit keresünk, anélkül, hogy válaszolnánk rá, és ha betévedünk valakinek a portájára, akkor az illető nem fogja tudni azt sem, még mielőtt válaszolnánk rá, hogy esetleg valamit el szerettünk volna onnan vinni, még mielőtt észrevenni, vagy pedig egyszerűen csak keresünk valakit, aki ott lakik. Tehát aki kérdez, az nem tudja a választ. Jézus ugyanezt a kérdést szegezi nekünk itt a templomban ma, hogy mit kerestek itt. És ő nem azért kérdezi, mert nem tudja a választ. Ugyanis ez a kérdés úgy hangzik el, hogy aki kérdezte, aki föltette ezt a kérdést, jobban tudja rá a választ, mint mi magunk, akik ide jöttünk a templomba. Úgy kérdez, hogy ő maga már tudja, és azért teszi föl ezt a kérdést, mert nekünk magunknak kell igazából legjobban tisztában lenni azzal, hogy mit keresünk. Amikor arra hív minket az Úristen, hogy imádkozzunk hozzá, és hogyha valamire szükségünk van, kérdéseink vannak, akkor hozzájáruljunk imádságban, és tőle kérjük, nem azért kell tőle kérnünk, mint hogyha ő nem tudná anélkül, hogy mire van szükségünk. Nem tudná anélkül, hogy mit keresünk, hanem azért kell imádkoznunk, és azért kell megfogalmaznunk a kérdéseinket, kéréseinket, hogy mi magunk tisztában legyünk ezzel. Nem tudom, átéltétek-e már, én velem sokszor előfordul, hogy elkezdek valamiért imádkozni, aztán az imádságnak egészen más témája kezd kialakulni. Olyan dolgok jutnak eszembe, ami előtte eszembe sem jutott, hogy tényleg, hogy erre mennyivel nagyobb szükségem lenne. Hogy az, amit valami fajta anyagi dolog, megfogható tárgyi dolog, amiért elkezdtem imádkozni, eltörpül amellett a békesség és boldogság mellett, amit az ember imádság közben meg tud tapasztalni az Úristennel együtt. És igazából, amit előtte válaszoltam rá, vagy válaszoltam volna, hogy mit keresek, már az imádság végén nem is feltétlenül azt a választ fogalmaznám meg. Nekünk, nektek szegezi tehát Isten ezt a kérdést, hogy mit kerestek itt. hogyan indultak el akár egy otthoni csendességre, hogyan fogtok hozzá imádsághoz, mit vártok olyankor az Úr Jézustól, mit vártok akkor, amikor idejöttök a templomba, milyen váradalmak vannak bennetek, mit kerestek, milyen bánattal vagy éppen örömmel jöttetek ide, és az elmúlt héten ugye ifi táborban vettünk részt a fiatalokkal, gyülekezetünk ifjúságának is föltevődött ez a kérdés az Úr Jézus részéről, hogy miért indultunk el ebben a táborban. Hiszen egy ilyen ifi tábor is annak az alkalma, hogy az Istennel találkozzunk, hogy Jézus közelébe kerüljünk, és ott is elhangzott ez a kérdés, hogy mit vártunk, milyen váradalmakkal indultunk el, akár mi, akik szerveztük a tábort, akár azok, akik ott voltak. Minden egyes minősített idő, legyen az istentisztelet, tábor, egy bibliaóra vagy egy egyéni csendesség, az azért van, mert valamit keres az ember. Az arra alkalom, hogy tisztázza saját magában a kérdéseket, hogy miért is akar ő egyáltalán az Úristennel beszélni. Miért akar a közelében lenni? Hát a tanítványoknak is elhangzik ez a kérdés. A tanítványok elhívásának a történetében rögtön az elején Jézus egy váratlan mondatot szegez a tanítványoknak. Oda mennek hozzá, hogy kövessék Jézust, mert hallottak róla egy bizonyságtételt Keresztelő Jánostól, hogy íme az Isten báránya, mondják, hogy hát akkor jó lenne hozzá csatlakozni, nézzük meg, hová megy. Jézus pedig megfordul, és ezt a kérdést, amit valamennyiünknek nekünk szegez most is, megkérdezi tőlük, hogy mit kerestek. Hát nem valószínű, hogy erre a kérdésre számított ez a két tanítvány, és a meghökkenés talán a válaszukban is látszik, talán hebegve-habogva mondták, hogy mester, hát hol a lakásod? Igen. Ezek a tanítványok nem tudták megfogalmazni igazából, hogy mit kerestek. Egy biztos olyan dolgot nem kerestek, mint amit aztán később Jézus adott nekik, és amit kaphattak Jézustól. Nem nagyon tudták megfogalmazni, hogy miért is keresik ők az Isten bárányát, hanem egyszerűen egy látszólag zavart és bugyuta válaszban fogalmazták meg, hogy hát hol a lakásod. De mégis ez a válasz, amennyire zavartnak és bugyutának tűnik, annyira kimondta a valóságot és az igazságot. Ezek a tanítványok akaratlanul kimondták azt, amire valóban szükségük volt. Mégpedig azt, hogy Jézussal együtt lakni, Jézus házába menni, Jézus háza népévé válni. Amikor ökumenikus hetet szoktunk tartani, akkor szoktunk beszélni arról, hogy az ökumené, ugye amikor felekezettől függetlenül az egyházak egységéről, a keresztény egyházak egységéről beszélünk, akkor szoktuk mondani, hogy ez a szó, hogy ökumené, oikomené, ez a háznépből származik. Igen, mert valamennyi keresztény ember Isten házanépéhez, Krisztus házanépéhez tartozik, és ezek a tanítványok már ott az elején úgy megfogalmazták ezt, hogy ők maguk sem voltak tisztában annak, hogy ők tulajdonképpen mit is mondtak, mit szeretnének Jézustól. Jézus házanépéhez szeretnének tehát tartozni, hogy hol lakik a Mester. A megfogalmazott szükség, a megélt öröm, a megélt nyomorúság, betegség, bánat vagy gyász, az mind-mind lehet olyan indító ok, ami elindít benneteket, bennünket arra az útra, hogy Jézus háza népét keressük. Hogy mi magunk is azt fogalmazzuk meg, hogy Mester, hol a lakásod? Oda akarok menni, mert nem tudom ugyan, hogy mi vár ott, nem tudom miért mondtam ki egyáltalán ezt a mondatot, de valami azt súgja belül, hogy ott találok választ a kérdéseimre. Ott tudom én magam is megfogalmazni azt, hogy mit keresek. Aztán látjuk, hogy nem mindenki ilyen formán csatlakozik Jézus tanítványi köréhez, hiszen hogyha szétnézünk csak a gyülekezetben, akkor láthatjuk, hogy hát, ahogy szokták mondani, ahány ember annyi szokás, de hát ahány ember annyiféle személyiség és egyéniség vagyunk. Mindannyiunk más utat járt be, amíg oda talált Jézus házához, amíg megtalálta, hogy hol lakik a Mester. Valamennyiünkben voltak kérdések, és valamennyiünkben voltak olyan indító okok, és valamennyiünk életében voltak olyan pillanatok és momentumok, amelyek elindítottak azon az úton, hogy keressem az Isten bárányát, és hogy én magam is tisztában legyek azzal, hogy hol is találhatok erre választ, és milyen kérdéseim vannak. Van, aki úgy talált ide, hogy talán hallott valakiről, valakitől, Jézusról. Hallott arról, hogy milyen jó az Isten gyülekezetéhez tartozni, hallott arról, hogy a keresztények egy kicsit más közösséget alkotnak, mint a világbeli közösségek, és talán valaki hívogatta őt ezért ide. Hát itt a történetben is, ahogy elhívta Jézus a tanítványait, olvasunk ilyenről, ugye Nátánaélnak Fülöp tesz bizonyságot arról, hogy megtaláltuk a Messiást. Ebben az egy mondatban Fülöp összefoglal mindent, amit ő Jézus közelében megtapasztalt. Ez a megtaláltuk a Messiást mondat egy, talán akkor még lehet, hogy rajongó örömnek számított. Lehet, hogy egy rajongó föllángolás mondatta ki vele ezt a mondatot. De mégis Fülöp érezte azt, hogy jó Krisztus közelében lenni, és ezt neki mindenképpen el kell mondani másnak. Elmondta tehát Natanaélnak, hogy megtaláltuk a Messiást, akiről írtak a proféták, akiről Mózes írt a törvényben, ő az, akit mi keresünk. Ő az, aki válaszként ott van a kérdésre, hogy mit kerestek. Nátánael nem volt ennyire rajongó, és nem volt olyan, aki egyből felugrott volna, és mondja, hogy nosza, akkor én is hadd csatlakozzak hozzátok, hanem rögtön kétkedő volt, és kételkedett. Azt mondta, hogy származhat-e valami jó Názáretből. Heidelbergi KT-ban is úgy fogalmazzuk meg a kérdéseinket, hogy mi hasznunk van ebből. Érdekes, hogy az embernek az önzősége és a saját szükségeinek a betöltése mennyire uralja még a hitvallásainkat is. Mert ilyen az ember, hogy elsősorban magának szeretne jót. Az ember olyan, hogy Jézus közelében is először nem azért férkőzik oda, hogy a világért szeretne valamit tenni, vagy hogy másokat hitre juttasson, hiszen ő maga sem kapott még választ dolgokra, hanem elsősorban azért keresi mindenki Krisztus közelét, hogy a saját szükségeinek a betöltését ott megtalálja. Az első dolog tehát, mikor letisztázom, hogy mit keresek, akkor ugyanakkor lehet, hogy kétségbe is vonom, hogy hát ez nem biztos, hogy ezt Jézus be tudja nekem tölteni. Nem biztos, hogy onnan nekem származhat bármi jó, ami az én javamat szolgálna. Talán sokan úgy találtunk oda Jézushoz, hogy bennünk voltak ezek a kérdések. Bennünk voltak azok a kételkedések, hogy mi hasznom van nekem ebből. Mi egyáltalán a gyakorlati haszna annak, hogy én Krisztus egyházához tartozzak, hogy egy ifikörhöz tartozzak, hogy egy gyülekezethez tartozzak. Nem jobb lenne nekem kívül maradni és máshol keresni a válaszokat? A tanítványok is először láthatjuk, hogy öncélúak voltak. Először a saját boldogságukat és a saját kérdéseikre keresték a választ Jézusnak a közelében. Te mit kerestél, és hogyan lettél Jézus tanítványa? Amikor nekünk szegezi a kérdést az Úr, hogy mit kerestek, akkor erre kell elsőrenden felelnünk, hogy mit kerestünk akkor, mikor Jézus közelébe először megtettünk egy lépést. Mi indított bennünket arra? Hogyan lettem én Jézus tanítványa? Lehet, hogy talán kezdetben ránk kényszerítették a vallásos nevelés által, hogy imádkozzunk. Sokszor talán a gyerekeinken is azt tapasztaljuk, hogy nem feltétlenül van kedvük minden vasárnap a templomba menni, és úgy érzik, hogy egyfajta kényszer és szükség az, ami őket oda vezéli. Igen, valóban nagyon sokszor így van, hogy a gyerekek muszájból mennek hittanórára, kényszerűségből ülnek a templomban, és nem ez az, ami miatt Jézus tanítványai lesznek, hanem az, amikor önmaguk majd, saját maguk úgy fognak dönteni, hogy igen, én oda szeretnék tartozni, mert rájöttem, hogy ami kezdetben kényszernek tűnt, amivel szemben kezdetben olyan sok fenntartásom volt, hogy mi szükségem van erre, és mi jó származik nekem abból, hogy én ott töltöm a vasárnap délelőttömet, vagy ott töltöm hétköznap egy órát, egy hittanórán. Később felnőtt koromban megértem, hogy bizony-bizony nem tudtam volna máshol azokra a kérdésekre választ kapni, amit akkor ott szépen az Isten belém csöpögtetett az ő igéjében. Kezdetben talán úgy tűnik, hogy nem önként indulunk el ezen az úton. Ahogy Nátánaélnek is talán nem akarta megbántani barátját, és azért indult el, azért később más irányt vett az élete. De mikor keresünk valamit, és ahogy Nátánael is keresett, és ahogy az összes többi tanítvány kereső emberként, útkereső emberként került Jézus közelébe, igazából valamennyien így jutunk el Jézushoz. Vannak gyülekezetünkben olyanok, nagyon sokan, akik úgy kerülnek Jézus közelébe, hogy egy gyászeset kapcsán megérzik az Istennek a megvigasztalását. Nem gondolná soha az ember emberileg gondolkodva, hogy egy temetési prédikáción keresztül tud úgy megszólítani az Isten embereket, hogy aztán ő később örökre ott maradjon az Isten tanítványi körében is. Hányan vagyunk ilyenek a gyülekezetben? Mert olyankor, mikor gyász van, amikor szomorúság éri az ember, na akkor aztán tele van kérdőjelekkel. Miért kellett még? Miért nem lehetett volna még? Mi lett volna, hogyha marad? Miért pont velem történik ez? Nem hiszem, hogy ilyenkor sok kijelentő vagy felkiáltó mondatot tudnánk mondani, hanem tele vagyunk inkább kérdésekkel. Az ember keresi a választ, és az Isten oly kegyelmes, hogy akár egy gyászeset kapcsán is meg tudja adni ezeket a válaszokat a számunkra. De amikor kényszerűségből kezdünk el mondjuk az Isten közelébe férkőzni, mert először nógatnak bennünket, akkor is keresünk aztán valamit. Mert később felnőtté válva, annyi problémával szembesülve, amikor az ember érzi, hogy egyre nagyobb felelősségül a vállára, amikor érzi azt, hogy a saját döntéseiért már nem más vállalja a felelősséget, hanem neked saját magadnak kell vállalni, akkor ott van, hogy tele vagyok kérdésekkel, hogy mi az én utam, merre kell, hogy folyjon az én életem. Nem tudom, hogy mi igazából az a megfelelő pálya, az a hivatás, amelyben jól érezném magam, amelyhez képességem, tehetségem is van. És akkor ilyenkor megint kérdések fogalmazódnak meg, és jó esetben oda talál az ember Jézushoz, aki valóban be tudja tölteni és meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket. De a legfontosabb dolog, hogy mindent összevetve, minden esetet, örömöt, bánatot, betegséget, gyászt, ami bennünket az Úr Jézushoz vezethet, egyetlen egy kérdés az, ami összefoglalhat. Mégpedig az, hogy mi az igazság. Ez a mondat elhangzik akkor, már az ókorban is, amikor Jézus ott áll Poncius Pilátus előtt. És megkérdezi tőle Pilátus, hogy mi hát az igazság? Igen, mert már akkor is nagyon sok igazságot kínáltak az embernek. Az ember ősidők óta próbál a nagy igazságra választ kapni, a nagy igazságot megtalálni. Az ember legnagyobb kérdését próbálja megválaszolni, hogy honnan jöttünk és hová tartunk. Erről szólnak a vallási és filozófiai irányzatok. Mindenki más-más elméletet gyárt arra, hogy miért van ember a világban, milyen célja van az emberiségnek a világban. Mert ha belegondolunk, mindenféle személyes problémánk eltörpül emellett a kérdés mellett. Filozófusok is megfogalmazták, hogy igazából ennél nagyobb kérdése nem lehet az embernek, mint hogy miért vagyunk itt. Mit keresünk itt? Merre felé tart az utunk? Minden, az egész életünk, az egész emberi történelem erről szól, hogy az ember tulajdonképpen keresi a helyét a világban. Keresi a honnan és a hová kérdésre a választ. Amikor gyász van, amikor betegség van, amikor öröm van, bánat van, teljesen mindegy, hogy miért, az Úr Jézus közelében próbálunk választ keresni, akkor tulajdonképpen erre a nagy igazságra keressük a feleletet. Az elmúlt héten nagyon sokat beszélgethettünk a fiatalokkal, legfőképpen séta közben volt erre lehetőség, és tőlük is nagyon sokszor hallottam ezt, hogy akár televízióban, akár interneten keresztül mennyiféle ideológiai és filozófiai, és nem tudom milyen fejtegetéssel próbálják az embereket elkábítani, és elmondani azt, hogy honnan jöttünk és hová tartunk, hogy mi az embernek a célja. Próbálják megmagyarázni mindenféle földön kívüli teóriákat alkalmazva, vagy esetleg a távol-keleti misztérium válaszait keresve, rengeteg felelet válasz van arra, hogy mi az igazság. Nem csak a fiataljaink, hanem idősebbek is. Valamennyien láthatjuk, hogy széles a vallási paletta tárháza, széles a filozófia tárháza. Mindenki kedvére válogathat, mint egy piacon, hogy mit szeretnék választani, hogy miért vagyok én ezen a világon, miért van ember a világon. Mert anélkül, hogy erre a kérdésre ne adnánk magunknak valamilyen választ, nem lehet élni. Világnézet nélkül nincsen ember. Most mindegy az, hogy Istenben képzeli ezt el, vagy Isten nélkül, vagy más Istenben, vagy több Istenben, de olyan nincsen, hogy valakinek valamilyen véleménye, nézete ne legyen arról, hogy miért van itt az ember a világban. És igazából ezeket az elméleteket mindenki meg tudja magyarázni, és bizonyítani tudja. És ez lenne a legborzasztóbb. Egyszer valakivel beszélgetve azt mondta nekem, hogy semmi sem ijesztőbb annál, mint hogy igazából mindent hihetőnek tartok. Mert hogy ott állok, hogy akkor most valamit választani kell. Mégis mi az igazság? És mikor fiatalokkal beszélgettünk az elmúlt héten, akkor én ezt próbáltam nekik átadni, hogy meg lehet mindent hallgatni. Meg lehet mindent érteni, mindenkinek el lehet fogadni a magyarázatát és a válaszát, de egyet tudnunk kell, hogy Jézus kijelentett egy mondatot, és én személy szerint az életemet is erre a mondatra építem, amikor mindenféle egyéb magyarázatokkal próbálnak erről az útról eltéríteni, amikor Jézus az igazság kérdésére válaszolva azt feleli, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Megmagyarázhatatlan ez a mondat, és nem tudom indokolni, és nem tudom bizonyítani. Én egyszerűen abban hiszek, és azt tudom, hogy amit Jézus mond, az igaz, mert Jézus nem hazudik. Tehát, ha ő azt mondja, hogy én vagyok az igazság, hogy benne találhatom meg az igazságot, benne találhatjuk meg az életnek az értelmét és a célját, akkor nincs mit keresnem ezen kívül. Akkor meghallgathatok más ideológiákat, de nem kell, hogy arra az útra lépjek. Amikor kérdéseim vannak, akár kis dolgokban, akár nagyobb dolgokban, akkor is a Bibliában keresem elsőrenden a választ. Nagyon sokan önjelölt proféták és látnokok vannak a mai világban, akik még az interneten is közzéteszik a látomásaikat. Álmokat látnak, látomásokat látnak, megmondják a jövőt, megjósolják a világ végét, ugye megint ennek a lázában élünk 2012 kapcsán. Mi hát az igazság, és hányan fölteszik ezt a kérdést, hogy tényleg most lesz a világ vége? Ezek olyan kérdések, ami nem a mi hatókörünkbe helyeztetett, hogy tudjunk róla. Hanem amikor az igazságot keressük, és amikor válaszokat keresünk, akkor mindent helyezünk az ige mérlegére. Egyszer hallottam egy olyan idős emberről, aki hívő református ember volt, gondnok is volt talán abban a gyülekezetben, ahol élt és szolgált, és halála után megtalálták egy naplóját a padláson. Ez az ember egyébként köztudott volt, hogy álmokat látott és látomásokat látott, és ezeket meg is osztotta azokkal, akikkel beszélgetett. Mondhatnánk azt, hogy hát akkor miről beszéltünk az előbb, hát mégiscsak vannak, akik látnak látomásokat. Csak hogy ez nem írta felül a Bibliát. Ugyanis mikor megtalálták ezt a naplót, akkor azt találták meg benne, hogy le volt írva az ő álma és az ő látomása, és a másik oldalon vele párhuzamosan ott volt az, hogy hogyan lehet ezt alátámasztani az igéből. Engedi-e ezt az álmat Isten igéje, vagy pedig az ördögtől való. Tehát nem az ő álmát és nem az ő látomásait tekintette mérvadónak, hanem az Istennek az igéjét. És ezt kéri tőlünk is, tőletek is, hogy bármilyen kérdésetek van, akár a saját személyes életetekkel kapcsolatban, akár a világ legnagyobb dolgait illetően, soha nem másra hallgassunk, hanem ha választ is hallunk és hallgatunk meg másoktól, mindig helyezzük az igének a mérlegére, hogy mit mond erről Jézus. Mert nagyon könnyen el lehet dönteni, hogy ez megáll az ige mérlegén, és ez beletartozik az igazság, a Krisztus által vallott igazság kategóriájába, vagy pedig az ördögtől való hazugság. Tehát végső soron az igazságot keressük. Az igaz utat keressük valamennyien, viszont Jézus megmutatja, hogy ez az igazság, amire mi válaszokat várunk, az jóval a földi szükségleteinken túlmutat. Mi, ahogy az elején is mondtam, általában valamilyen saját problémával keressük meg az Istent elsőrenden. Valamilyen saját boldogságnak a keresésével, vagy saját gyászunknak az enyhítésével, vagy bármi mással. És amikor mi oda kerülünk, akkor Jézus megmutatja, hogy az az igazság, amit ő a kérdésünkre válaszként ad, az jóval túlmutat azon az emberi szükségleten, mint amire mi vártunk volna. Amire azt gondoltuk volna, hogy ő ezt akarja kielégíteni, vagy ő neki ez a dolga, hogy ezeket a szükségeinket betöltse. Ő jóval a földi szükségleteinken túlmutat. Megmutatja azt, hogy az ő mellette megérzett boldogság, annak a tudata, hogy ő igazából örök életet szeretne nekünk adni, annak a bizonyossága, hogy én ezt meg is fogom tapasztalni, emellett eltörpül minden földi probléma. Emellett eltörpülnek a világ nagy kérdései. Ez jó érzés, és nem tudom sokszor megfogalmazni, hogy miért. Vannak olyan tudósok, akik úgy kerülnek az Isten közelébe, hogy ők is kérdésekre válaszokat kapnak, bizonyos dolgok bebizonyítatnak a számukra, és mire oda kerülnek, hogy ennek kapcsán hitre jutnak, már nem azt fogják mondani, hogy én azért jutottam hitre, mert erre a kérdésemre választ kaptam, hanem azt fogja mondani, hogy én azért vagyok hívő, mert Jézus közelében jó lenni. Mert Jézus közelében tapasztaltam meg azt a boldogságot, amit sehol máshol nem. Nekünk is ez a dolgunk. Ha megéltük azt, hogy Jézus közelében milyen jó lenni, akkor ezt az örömet nem tarthatjuk meg magunknak. Ahogy Fülöp is megélte ezt, és rögtön rohant, hogy megtaláltuk a messiást, nekünk is ez a dolgunk. Innentől már nem lehetünk öncélúak. A tanítványi kör innentől kezdi el betölteni azt a küldetését, amiért Jézus tulajdonképpen összehívta őket. hogy éljétek meg azt, hogy bőven nem csak betöltöm, hanem túlmutatok a ti szükségeiteknek a betöltésén, olyan örökkévaló dolgot kínálok nektek, amire nem is gondoltatok volna, és ez nektek örömet és boldogságot okoz, akkor menjetek, és mondjátok el másnak is, mert az ember az örömét meg akarja osztani. Nem csak a bánatát szereti elmondani, hanem hogyha valamilyen öröm éri az ő életét, akkor azt is szereti elmondani másnak. Így lehetne betölteni azt a küldetésünket, hogy örvendező keresztjének legyünk. Hogy ne azt lássák rajtunk, hogy a keresztjének azok mindig szomorúak, hanem azt lássák rajtunk, hogy mi megváltott emberek vagyunk. Mi megéltük a Jézussal való közösségünket. Gyertek ide, mert megtaláltuk a messiást. Valahogy ezt lássák az arcunkra írva, még akkor is, hogyha esetleg meg sem szólalunk. És így tudjuk betölteni azt a küldetésünket gyülekezetként, Monori erdei tanítványokként, hiszen mi is ehhez a tanítványi körhöz tartozunk, hogy azokkal az emberekkel, akik most a templomon kívül vannak, és nem azért vannak kívül, mert beteg ágyon vannak, vagy valamilyen akadályoztatás miatt nem tudnak itt lenni, hanem egyszerűen nem is akarnak itt lenni, mi mégis velük is közösségben vagyunk. A Biblia leírja itt két tanítványról, hogy egy városból származtak. De nem amiatt lettek testvérek, hogy egy lakóhelyen laktak, hanem azért, mert Jézusban egymásra találtak. Monori erdő lakossága is akkor lehet testvér, és akkor lehetnek olyan emberek a lakók, akik nem elválasztják magukat valami égigérő fallal, hogy ne is lássuk egymást, hogyha Krisztusban egymásra találnának. Ez viszont a mi felelősségünk és mi küldetésünk. Hogyha mi megértük a Krisztussal való boldogságot, akkor ezt tovább tudjuk-e adni úgy, a kívülállók felé, Monori erdő többi polgára felé, hogy ők is, még ha két kedve is, ahogy Nátánael, hogy mi származhat nekem valami jó abból, de elinduljanak, megtegyék azt az egy lépést a templom irányába, a gyülekezet irányába. Ez a mi felelősségünk, ez a ti felelősségetek. És ez a célja a gyülekezetnek. A tanítványi kört nem valami zárt körű egyletként alakította Jézus Krisztus, hanem pontosan azért, hogy az ő maguk személyes életükben megélt örömöt azt tovább tudják adni. Aztán az egymással megélt örömöt tovább tudják adni, hiszen ezek a tanítványok aztán, mondhatjuk így, jól érezték magukat egymással. Barátokká lettek, ott hagyták mindenüket, ott hagyták a foglalkozásukat, mert annyira jól érezték magukat. Az elmúlt héten fiataljainkkal talán többen érezhettük azt, hogy nem nagyon volt kedvünk hazajönni. Úgy éreztük, hogy talán jó lett volna még egy hetet maradni. Úgy éreztük, hogy annyira jól érezzük magunkat egymással, hogy talán jó lenne, ha soha nem is érne ez véget. De Krisztus ezt kínálja nekünk. Ő megmutatja, hogy a jó érzés, a boldogság az nincs helyhez kötve, az nincs egy táborhoz kötve, az nincs egy adott időponthoz kötve, hanem ez a küldetésünk és ez a feladatotok, hogyha amit megéltetek, azt próbáljátok meg tovább sugározni mások felé. Hogy jó volt itt lenni, és később még többen akarjanak ebbe a jóba beletartozni. Még többen akarják ezt megtapasztalni, megélni. És ez hatványozódik, és valahogy ahogy a sejtek szaporodnak, egyre nagyobb, nagyobb és több lesz, és a végén egy szilárd test fog belőle összeállni, amelyet úgy hívnak majd, hogy Monori Erdői Református Egyházközség. Erre épül Istennek a gyülekezete. Erre épül, erre a boldogságra, nem egyébre, mint arra a boldogságra, amit mi magunk megéltünk Krisztus közelében. És a nagy háznépnek, a nagy gyülekezetnek, a nagy tanítványi körnek van egy nagy ígérete. Azt mondja Jézus, hogy ő jóval többet akar adni, mint amit mi kérni tudnánk tőle. Olyan dolgot kínál és akar nekünk adni, amit mi emberileg nem tudunk megfogalmazni, amit ember szíve meg sem gondolt, így fogalmaz a Biblia. Örök életet, és talán erre is azt mondják, hogy na hát nem csak az, hogy mi hasznom származik a gyülekezetből, hanem még olyan dolgokba is higgyek, aminek emberi realitása nem sok van, de van. Erről nem tudunk beszélni másoknak. Ahogy Fülöp nem tudta elmondani, hogy Jézus közelében mi van, csak ennyit mondott, hogy jöjj és lásd meg, mi is csak ezt tudjuk mondani. Mert én meg fogom látni. Én tudom, hogy meg fogom élni az örök életet. Én nekem már most ezen a földön elkezdődött az örök életem, és másnak is csak ezt tudom kínálni, hogy jöjj és lásd meg. Nem tudom elmondani igazából, hogy milyen. Senki nem tudja, János apostolnak engedtetett belelátni ebbe az örökké valóságba, de ő is csak emberi szavakkal, amennyire tudta, úgy írta le, leírhatatlan dolgokat tapasztalt meg. Egy valamiben lehetünk biztosak, hogy mi magunk meg fogjuk látni. És ezt hívjuk, erre hívunk másokat is, hogy jöjj, és lásd meg te is. Mert neked is Isten sokkal többet akar adni, mint amit te gondolnál magadnak. Végül ismét föltehetjük a kérdést, immár magunknak, hogyha ezt megéltük, hogy mit keresek én itt. Kedves testvérek, én mióta megkaptam azt az elhívásomat, hogy az Úristennek ilyen formán legyek a szolgája, hogy az ő igéjét hirdessem, és egy gyülekezetnek majd egykor pásztora lehessek, folyamatosan ez a kérdés motoszkál bennem, és lehet, hogy talán ezért helyezte az Isten a szívemre, hogy az elmúlt héten a fiatalok között is valahogy erről beszélgessünk, hogy mit keresek én itt. Mert az ember oda megy először Krisztushoz, hogy valamilyen igénye van, és amikor megérzi azt, hogy az Isten jóval többet ad neki, mint amit ő kért, akkor egyből a nyakamba szakad az, hogy igazából olyanokat kaptam, amit meg sem érdemeltem. Jóval többet kaptam attól, mint amit kértem volna, vagy amit érdemeltem volna. Az Istennek a szolgájának lenni, akár lelkipásztorként, akár gyülekezeti munkásként, bármilyen gyülekezeti tagként, nagy felelősség és nagy kiváltság. Ez az, ami bennünk kell, hogy legyen kérdésként, hogy mit keresünk mi itt. Folyamatosan ott kell, hogy lebegjen a szemünk előtt, hogy méltatlanok vagyunk igazából arra, hogy Jézus elhívott bennünket. Azt mondja az ige, az Ószövetségi részből felolvasva, hogy nem azért hívott el bennünket az Úr, mert különbek lennénk bárki mástól. Nem azért választotta ki a választott népet, mert nagyobb volt bármelyik néptől, hiszen bármelyik néptől kisebb volt. Hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az ígéretet, amelyet a ti atyáitoknak tett. Mit tett? Milyen ígéretet tett a ti atyáitoknak? Azt, hogy az ő egyháza, amíg világ a világ, meg lesz. Monori erdőn is. Azt az ígéretet tette itt egy-két gyülekezeti embernek, gyülekezeti tagnak, aki elindította valamikor ezt a gyülekezetet, hogy ebből a gyülekezetből majdnem egy önálló nagy gyülekezet lesz. És Isten tartja magát ehhez az ígérethez. Isten megígérte azt, hogy az ő népe nem fog elfogyatkozni, bár lehet, hogy úgy fog tűnni, hogy kevesen vannak és egyre csökkenő számban, de nem fog elfogyatkozni. Sem a számuk, sem pedig a hitük. Erre az ígéretre alapozza az Isten azt, hogy kiválaszt bennünket, és hogy szeret bennünket. Nem azért, mert méltók lennénk rá. Hiszen ugyanolyan bűnösök, sőt, vannak dolgok, amiben talán sok tekintetben elesettebbek vagyunk, mint a kívülállók. Én magam személy szerint az én saját életemben is úgy érzem sokszor, hogy méltatlan vagyok arra a küldetésre, amire az Isten elhívott, ugyanakkor azt érzem, hogy ha nem tart meg ebben, akkor nincs más utam. Egyfajta kényszerpályára helyezi az életedet az Isten. És megmutatja, hogy érezd azt, hogy te nem vagy méltó erre, érezd azt, hogy nem tettél érte igazából semmit, saját magad boldogulását kerested, de én kihasználtam azt, hogy te magadnak jót akartál. Betöltöttem a szükségeidet, és ráadásul annyi jóval megajándékoztalak, amire már érzed, hogy tényleg nem vagy rá méltó. Ezért jött Jézus Krisztus, ezért hívott el bennünket tanítványként, és ezért halt megértünk a kereszten, hogy méltóvá tegyen bennünket. Mert mégiscsak kimondhatod, hogy méltó vagy erre. Nem magadért, hanem azért, mert szeret téged az Isten. Annyira szeret, hogy az ő egyszülött fiát adta érted, hogyha hiszel ő benne, ne vesz el, hanem örök életed legyen. És az örök életben megkapd azt a pluszt, azt a jóval többet, azt a várakozásaidon felüli dolgot, amit te kerestél volna. Ő mellette, az ő közelében. Nem méltóság által vagyunk tehát itt, hanem Isten szeretete által. És hogy egy kicsit az elmúlt hétre visszautaljak, és a saját életemmel példálózzak, még azt szeretném elmondani, hogy amilyen félelmekkel és váradalmakkal indultam el akár a múlt hétre is, én a végén úgy éreztem, hogy mit keresek itt. Miért helyezett engem oda az Isten? Miért bízta rám ezeket a fiatalokat? Én nem vagyok rá alkalmas, méltó meg végképp nem, és amikor egy szolgálatként fogtam ezt föl az elején, a végén úgy éreztem, hogy megajándékozott lettem. Az Isten megajándékozott engem 7 olyan fiatallal, akinek a szeretete az Isten szeretetét tükrözi vissza irántam. Bizony voltak olyan dolgok, amikor elérzékenyültünk, voltak olyan pillanatok, amikor tényleg nem tudtunk mit kezdeni azzal a sok jóval, és azzal a sok szeretettel, amit kaptunk, várakozásainkon felül volt. Nem csak az volt várakozásainkon felül, hogy sokkal jobban sikerült talán ez az egész hét, mint ahogy mi elgondoltuk volna, és talán nem is akartunk neki véget vetni, hanem azért volt várakozásainkon felül, mert ismét megérezhettem én magam személy szerint, hogy nem vagyok méltó arra a szeretetre, amit az Isten ad nekem. És hálát adhattam neki, hogy meghalt az ő fia értem, hogy méltóvá tegyen erre. És ezt kívánom nektek, valamennyi ütöknek, idősebb és fiatalabb gyülekezeti tagoknak. Éljétek meg ezt. Nem kell folyamatosan csapkodni a hátunkat, mint a régi középkorban ostorral, hogy méltóvá tegyük magunkat az Isten szeretetére. Ezt már valaki elszenvedte. Krisztus ezért halt meg a kereszten, és olyan jó, hogy ez nem árnyékolhatja most már be a mi örömünket, hanem azzal az örömmel lehetünk együtt, hogy tudjuk, hogy Isten szeret minket. Nem azért, mert különbek vagytok, nem azért, mert jobbak vagytok, mint bárki más, hanem azért, mert Isten ígéretet tett a számatokra. Azt akarja, hogy ez a gyülekezet, a Monori erdői gyülekezet higgyen és bízzon ebben az ígéretben. Élje meg ezt a szeretetet nap, mint nap. Otthon is, élje meg ezt a szeretetet akkor is, amikor talán egy kicsit távolabb érzi magától az Istent, és tudjon hinni abban, hogy Isten ígéretet tett a mi atyáinknak, és ő ezt valóra fogja váltani. Adja ő, hogy legyen hozzá erőnk, legyen hozzá bizodalmunk, és az örömünk ne fogyatkozzon el, hanem megmaradhasson az örök életben. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te szent ígédet, amivel megajándékoztál bennünket. Te annyi mindent elvégzel az emberi szívekben és lelkekben. Köszönjük neked azt, hogy ma sem volt ez másképp, hanem szóltál hozzánk. Szóltál egy olyan igén keresztül, amelyet talán sokan ismertünk már, de mégis valahogy máshogy szóltál belőle. Nekünk szegeztél egy kérdést, amelyre lehet, hogy mi magunk sem tudtunk volna válaszolni, és most így, az Isten tisztelet végének közeletével, mi magunk tehetjük fel ezt a kérdést, hogy mit keresünk mi itt. Igen, Urunk, látjuk azt, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy veled a világ teremtőjével szóba álljunk. Méltatlanok vagyunk arra, hogy bármilyen segítséget várjunk tőled. Amikor a világ minden rossz és gonosz dolog bekövetkeztével téged van felelősségre, hogy hol voltál te olyankor, nem tehetjük meg ezt. Mert Isten nélkül akar élni ez a világ. Mi magunk is egykor Isten nélkül, te nélküled akartunk élni. Hogy várhatnánk el tőled, hogyha mi nem akarunk veled élni, hogy te ott legyél, amikor szükségünk van rád. És mégis, te elküldted a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztus, hogy ő által a méltóvá tegyél bennünket arra, hogy itt lehessünk. Hogy mégis nem csak a földi szükségeinket akarod betölteni, hanem jóval többet akarsz adni annál. Kérünk téged, Istenünk, hogy ebben a reménységben tarts meg bennünket, mint tanítványokat. Segíts, hogy ez a boldogság legyen a legnagyobb az életünkben, akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a földi szükségleteink hiával vannak. Amikor úgy érezzük, hogy nagyon nagy szükségeket szenvedünk. Lássuk azt, hogy amit te adsz, az jóval több annál, mint amit mi a Földön elképzelhetnénk. Így köszönjük meg neked, Urunk, az elmúlt hétnek minden áldását. Köszönjük azt, hogy fiataljainkkal együtt lehettünk, hogy áldásnak érezhettük egymást. Hogy abban a szeretetben, amelyet egymásnak tudtunk adni, abban te voltál ott. Mi emberileg csak homályos tükörként tudunk szeretetet is tükrözni egymás felé. Köszönjük, hogy te vagy az, aki a szeretetet kiárasztod a mi szívünkbe, hogy azt túlcsordulva tovább áradjon mások felé. Hálát adunk azért, hogy ilyen érzésekkel jöhettünk ebből a táborból haza, és arra kérünk téged, hogy legyen ennek folytatása. Nem csak az ifjúság életében, hanem az egész gyülekezetnek az életében. Hogy el tudjuk mondani másoknak, hogy milyen jó a te közeledben, hogy másokat is hívogassunk, hogy jöjj és lásd meg, hogy mennyire jó az Úr Jézus közelében lenni. Bocsásd meg, Urunk, amikor oly sokszor nem teszünk eleget ennek a hívásnak. Amikor úgy érezzük, hogy fontosabbak a földi szükségeink, mint azzal az örökkévalóval foglalkozni, amit te bőven a földieken túl akarsz nekünk adni. Kérünk téged, hogy ez a reménység, az örök élet reménysége legyen a sziklacilárd alapja ennek a gyülekezetnek. Add, Urunk, hogy minél hamarabb önálló gyülekezet lehessen ez a Monori erdői, hogy fölépülhessenek azok az épületek, amelyekben együtt lehetünk majd. Együtt dicsőíthetünk téged. Kérünk, áld meg azokat a testvéreinket, akiknek ezt az örömét talán most beárnyékolja a gyásznak a fájdalma, a betegségeknek a fájdalma, a családi problémáknak a fájdalma. Urunk, mi emberileg nem tudnánk észérveket mondani, hogy hogyan lehet ezeket sútba vágni, és csak a fentiekkel foglalkozni. Te tudod a te lelked által elvégezni valamennyiünk szívében ezt a munkát. Add nekik ezt a vigasztalást, ezt a reménységet és az ebben való gyógyulást. Kérünk téged, Urunk, áld meg a mi vasárnapunk további részét. Tedd áldottá a gyülekezet együtt munkálkodását, a nyár hátralévő részében a pihenéseket, és add, Urunk, valóban, hogy azt az igét, amit az elmúlt héten adtál ajándékba számunkra, az bennünk munkálkodjon. hogy annak a szelével és erejével a következő táborig is el tudjunk vitorlázni. Segíts Istenünk, hogy hagyj növekedhessen ez a szél, hagyj áradjon a te szereteted még jobban a szívünkbe, hagyj tudjuk betölteni azt a küldetést, amire bennünket tanítványként elhívtál. Kérünk téged, hallgass meg azokat az imádságainkat is, amit most egy percben szívünk rebegésével mondunk el te feléd. Hallgass meg a magunkban csendben elmondott imádságainkat. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te valamennyi imádságunkra megadod a választ, arra, amit keresünk, megadod azt, hogy megtalálhassuk te nálad. Így köszönjük neked, hogy valamennyiünk kérését, amit most elmondtunk neked egy percben, meghallgatod és beteljesíted, amikor eljön ideje, és köszönjük, hogy te mindezeken felül jóval többet akarsz adni valamennyiünknek az örök életben. Ámen. Imádkozzuk az Úrtól tanult legszentebb imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Kedves testvérek, így a Isten tiszteletnek a hirdetési részében szeretném elmondani, hogy az elmúlt héten gyülekezetünk fiataljaival táborozáson vettünk részt a Zemplén megyei Kishuta kisfalvában, ami egy utcából álló kis falu, a Zemplén mélyén a hegyek között, és ennek az igének a mentén, amit most a gyülekezet előtt is felolvastam, és amin keresztül Isten szólni kíván most hozzánk, ennek alapján voltak a közös igei elmélkedéseink, de mindezeken felül nagyon sok közös programon vehettünk részt. Voltak programok, amik sajnos nem sikerültek, legfőképpen azért, mert a helyszínre érkezve láthattuk, hogy akár a Magyar Kálváriának a megtekintése is, hát erőnket felül meghaladó túrát igényelt volna. Viszont nagyon sok jó, kellemes, közös programon vehettünk részt, akár nappal, akár éjszaka, hiszen éjszakai túrákon is voltunk nem egyszer. De amit mindezen felül megélhettünk ezen, az a jó békességgel egymás mellett élés és egymásnak való örülés. Ahogy elmondtam az ige hirdetésben is, én magam úgy éreztem, hogy megajándékozott az Isten ezzel a héttel, amit sokszor az ember tehernek, felelősségnek gondol, aztán később észreveheti azt, hogy az Isten azt nem, hogy a javamra akarja fordítani, hanem bőven meg akar vele ajándékozni, és én magam számára is ugyan aktív pihenés volt ez a hét, de mégiscsak el lehet mondani, hogy pihenés volt, hiszen az Isten feltöltött bennünket, már pedig a pihenésnek ugye az a fő célja, hogy feltöltekezzünk. Én feltöltekezhettem azzal a szeretettel, amit ezektől a fiataloktól kaphattunk, azáltal, hogy elfogadtak bennünket jóformán ismeretlenként, hiszen igazából látásból és névről ismertek bennünket eddig. Sok alkalmat még nem lehettünk együtt, talán eddig a gyerek héten való együtt munkálkodás volt az, amiben úgy egy kicsit jobban megismerhettük egymást. Hát azt mondja a mondás is, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat, hát talán most ezt kicsit megélhettük ezen az elmúlt héten, hogy jobban megismerhettük egymást, és én az Úristennek köszönöm azt, hogy rám bízta ezeket a fiatalokat. próbálok ennek a küldetésemnek megfelelni. Tudom, ahogy mondtam is, hogy nem vagyok én erre alkalmas, és igazából nem tudom sokszor, hogy mit keresek itt, de az Isten mégis valamiért ide állított. Próbálok megfelelni ennek is, tőle kérni az erőt, de mindazonáltal szeretném megköszönni a gyülekezetnek is azokat az imádságokat, amelyeket tudom nagyon jól, hogy a háttérben elmondtak ezért a hétért. Imádság nélkül és lelki háttér nélkül ez nem lett volna egy református ifi tábor, hanem ez egy egyszerű kirándulás lett volna. Nekünk pedig nem ez volt a célunk, hanem az volt a célunk, hogy valami fajta lelki útravalóval felvértezve jöhessünk onnan haza. Ez megtörténhetett, és nem azért, mert mi voltunk nagyon ügyesek, hanem azért, mert az Isten megsegített, ő pedig azért segített meg, mert nagyon sokan és sokat imádkoztak ezért. Úgyhogy szeretném ezt is megköszönni, és a szülőknek is szeretném megköszönni, akik tudva azt, hogy azért nem vagyunk mi ebben a táborszervezésben, mi még annyira rutinosak, mégis ránk merték bízni ezeket a fiatalokat, hogy elengedik, és ráadásul nem ide a szomszédba, hanem 300 kilométerre. Ez is az Istennek a munkája, hogy ezeket a félelmeket elcsitította akár bennem, akár a szülőkben, akár a fiatalokban. És valóban, ahogy a végén megbeszélhettük, az utolsó napon várakozásainkon felüli volt ez a hét. Egyfajta leképezése, én úgy láttam, ez a hét ennek a gyülekezet életének. Az Isten ugyanezt szeretné a gyülekezetnek is megadni, hogy sok mindenbe félve fogunk bele, sok mindennel úgy gondoljuk, hogy nem fog sikerülni, máshogy fog sikerülni. Isten meg akar bennünket győzni arról, hogy ő bőven, a mi várakozásainkon felül akar nekünk adni valamit. Az örök életben is, és itt ezen a földön is. Azt akarja, hogy ebben a reménységben munkálkodhasson együtt tovább a gyülekezet, és a gyülekezet idősebb és fiatal tagjai egyaránt, mert valamennyiünknek feladatot adott. Idősebb testvéreink képezik a gyülekezetünk jelenét, ezek a fiatalok pedig képezik a gyülekezetnek a jövőjét, és ilyen formában a múlt, jelen és jövendő együtt munkálkodva építi föl ezt a gyülekezetet. Na ez az, amiért még nagyon sokat kell imádkozni, és nem csak a táborért, hanem az egész gyülekezetnek ezen a úton való elindulásáért. Továbbra is maradjunk együtt, ebben az együtt imádkozásban és együtt munkálkodásban. Köszönöm szépen még egyszer az elmúlt hetet, nektek is. Nekem még a szívemet sokáig fogja melengetni az a sok élmény, amit együtt megélhettünk, és valóban, ahogy elterveztük, legyen ennek folytatása, nem csak a jövő nyáron, hanem évközben is minél többet próbáljunk meg együtt lenni, egymásról minél több dolgot megismerve, megtudva egymásnak a terheit közösen hordozni, és egymásnak az örömeit közösen megélve. Befejezésképpen, más hirdetések nem lévén, énekeljük a 299. számú dicséretünket. A 299. számú dicséretünk mind a négy rövid versét, mind az öt rövid versét. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere.
Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vad tengere. Halk hívása tisztán hallik, gyerköves súly, jöjj ide. Vedd a példát Andrástól, ki hallva hívó szózatot. Hálóját se vonszol, aki érte mindent elhagyott. Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne es. Mert kísért öntett világot, jöjj engem jobban szeres. Ha nehéz az élet terhe, roskadozva hordom azt. Bús orcán hozzá emelve, Jézusban lelek vigaszt. Uram, hozzám légy kegyelmes, tetti eddig szívemet. Hadd lehessek engedelmes, néked élő gyermekkel.
Fennállva kérjük Isten áldását. Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket teljesen, hogy a ti egész valótok, mind testetek, mind lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg az Úr eljövetelére. Hű az, aki elhív titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.